Sok szeretettel köszöntöm a nézőket a betűtészt adásában, László vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mai vendégünket, Finálé Gábor rabbi urat, a Hunyadi téri zsinagóga vezető rabbiát. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Miről is beszélnénk másról, mint az arab kultúráról. Arab kultúráról, zsidó szemmel, arab kultúráról, a Talmud szemével. Először kezdjünk egy történelmi áttekintést. Ön zsidóság szempontjából az arab kultúrát, arabokat hogyan látja?
Az arabok, a legenda, a bibliaim, ugye történet szerint Ábrahámtól származnak szintén, ez persze sokkal bonyolultabb és etnográfiailag vagy genetikailag teljesen más képet mutat, de minden esetre a közös sémita múlt, az arab félsziget, illetve annak északi-déli termékenyebb vidékéhez kötött közös múlt az adott, ami 6-7 ezer évre nyúlik vissza. A nyelv is, nem csak a genetikán túl, a nyelv is ugye teljes mértékben azon szókincsel operál, és végül is az ABC is hasonló tőről fakad. A távoli múlt, amit mondjuk talán még annyit időznék nála, hogy ugye Ábrahámnak ismeren túl volt még 6 fia Keturától, a legendás biblia történet szerint, akik végig a Hidzsáz mentén telepedtek le, ami azt jelenti, hogy a mai Arábiának a nyugati, délnyugati részébe, végig a Tömjén út mentén, egészen Jemenig, ami azt jelenti, hogy ahogy minden más ókori szentély, ugye a jeruzsálemi szentély is, legenda szerint Ábrahám gyermekeitől kapta a füstölő terméneket. Amit Ketoretnak nevezünk, talán nem is annyira ismerősen cseng, de hogyha azt mondom, hogy Ketoret, akkor a Katár szó az ugyanebből van. Úgyhogy, és persze...
És a Ketúra nem ebből?
A Ketúrát azt hiszem, nem pont ezzel a betűkkel írja, de lehet. Most nem hittem, hogy Káfa vagy Kufa írják, mert a Káfat, a Káfat azt a magyar kára írjuk át, viszont a Kufot azt a Skúra. Úgyhogy szóval maga Tömjén és az aranyoltáron égő füstáldozat az unokatestvérektől jött mindig, de ugyanígy Egyiptomban vagy Görögországban is általában ugye azt égették, mert nem volt máshonnan Tömjén. Ami pedig a későbbi történetet illeti, az arab civilizáció, az arab kultúra, az arab népek, körzsek sokassága, az végig ott volt a termékeny félhold tőszomszédságában. Szóval a Jordán túlpartján már a Negev sivatagban, nem beszél a Sinájon, mindenhol akkor is már arab törzsek éltek, és hogyha előreugrunk a nagyjából a Bibliát lezáró időszakra, vagy azt, amit a tudomány intertestamentális korszaknak nevez, és ha odaugrunk a Makabeus háborúkhoz, például a Makabi királyok, vagy a Hasmoneus királyok, ugye azzal, hogy északon és délen térítettek, először a történelme erőszakosan is akár, vagyis a Nabateusokat is a Negevben, Edomnak a területét, illetve a Galileába betelepült arabok között is térítettek. Így fordulhatott az elő, hogy például a szentély Zerubbabel templomának az átépítését, aminek most csak a maradéka maga az a plató, amire ráépült később a rómaiak által egy pogány, aztán egy muszlim mecsetek, ezt az egész átépítést, a második templom átépítését a világ 8. csodájává, Herodes személyében ugye egy arab csinálta, hiszen Herodesnek anyja, apja arab volt. Egy betért arab, aki zsidóvá lett, legalábbis a szülei, vagy a nagyszülei korábban. Úgyhogy ugye ez is akart bizonyítani, hogy ő betértként is tud jót tenni, és nagyot alkotni a zsidóságon belül.
Szuper, és akkor már meg is érkeztünk.
Nagyjából igen, csak 2000 évvel vagyunk.
Ne, a Talmudhoz.
A Talmud korában, igen.
Mit mond a Talmud az iszlámról, arabokról? Mond egyáltalán valamit.
Hát az igazság az, hogy hogyha hivatalos narrációt nézzük, persze vannak, akik kételkednek akadémián belül is, akkor a Talmudot az pont az iszlám terjeszkedése és eljövetel előtt zárták le.
Ennek van lényeges szempont?
Ugye egy 700 éves háború zajlott Róma, később Bizánc, a keresztény Róma, és Perzsia között, 700 évig zajlott ez, vagy majd 700 évig, és ez végülis a kimerült királyságokat, vagy kimerült birodalmakat az iszlám elsöpörte. De az, hogy a Talmudot miért a 6. században zárják le, ugye a babiloni Talmudról beszélünk, amit különben iráni vagy perzsa Talmudnak kéne nevezni, mert az Babilon területén volt, de Perzsiában, ahova a kereszténység elől elmenekült a zsidóság, és ugye a jeruzsálemi Talmuddal szemben az a jogerősebb, erősebbik mű. Ismaelitákról vannak legendák, midrások, agadák, azok általában hízelgőek, néha becsmérlőek, de úgy általán szereplői, mint a környék népeinek, és vanuk mindenfajta, fölbukkanak mindenfajta elbeszélésben. Egyszerűen száz, a Talmud lezárása azon sokkal van összefügg a kimerült birodalom Perzsiának a belső politikájához, esetleges türelmetlenség, ez, ami hirtelen fölbukkant ezekben a konkrét véres időszaknak a legvégén, a 6. század elején, amikor a perzsa uralkodók, akik ugye zoroasztriánusok voltak, kicsit már türelmetlenül kezdtek el viselkedni, illetve a nagy pesti sárvány, az első nagy globális pesti sárvány, amiben a birodalmaknak a 30-40%-a kihalt. Meghalt, elpusztult, és ezért is volt az, hogy a háborúkon túl így voltak meggyengülve a városi civilizációk, amiket később egy nomád kultúra el tudott söpörni. Ez a Justicianus féle járvány, amiben ő maga is ugye túlélte, de egy eltorzultan került ki belőle. Ez biztos, hogy hozzátett ahhoz, hogy a Talmudot lezárták, és már utána egy újabb korszak kezdődött el, annak szerkesztése, illetve a Gaonok korszaka. A Gaonok korszaka különben úgy zajlik, hogy marad ugyanazon a helyen, ahol volt a központ, vagyis Jeruzsálem és Alexandria, a későbbi központ, korábbi központoktól távol mai Irak területén. Volt perzsa főváros mellett az új abbaszita fővárosban, Bagdadban van a gaonátus központja is, 300-400 évig, szóval ezerig a zsidóság központja Bagdad, vagyis 600 éven keresztül, 700 éven keresztül.
Igen, fantasztikus, de ez nagyon érdekes, hogy pont amikor zárták rá, mielőtt elkezdődött. Tehát nem mond semmit róla. Ön szerint ez enyhítette a feszültségeket? A zsidó, vagy a judaizmus, meg az iszlám között?
Az igazság az, hogy még akkor is, amikor ez a Talmudot lezárják, még akkor sem csak egy zsidóság létezik a Földön. Akkor is több zsidóság létezik, több válfaja létezett bent, elszorva Arábiában, mindenfajta oázisokban, más zsidó közösségek, a Talmudot és a rabbinikus judaizmus nem annyira való közösségek éltek Észak-Afrikában, vagy akár a Kaukázusban, látjuk Kazár királyság, stb. Szóval az, hogy nem mindenhol volt. A Talmudnak, amire elkezdett hatni, erősen elkezdett hatni, és meggyőzettnek a közösségek, hogy azt vegyék föl, vegyék át, vegyék magukra, az jó 3-400 év, és akkor, amikor kezd felkerekedni a talmudi rabbinikus judaizmus látásmódja, akkor egyből megjelennek a karaiták, ugye, akik ezt cáfolják, és ellene is mennek, és ők is Perzsiából jönnek. Szóval ők a szólaszkriptúrás zsidók, akik Perzsiából támadják a talmudot. Különben síta, valószínűleg síta ihletésre, ami ugye ugyanúgy lázadt a hagyomány, a szunnita muszlim hagyomány ellen, és csak a Korán, vagy inkább a Korára is másra épített, mint tekintélyre.
Ez az, hogy mikor történt a fordulat, tehát mikor lehet azt mondani, hogy nagyon éles szembenállás kezdődik az iszlám és a judaizmus között?
Hát itt ugye én csak azt mondtam most el, hogy a karaitáknak miatt az ihletés, pont iszlám, a muszlimok adták az ihletést. Az igazság az, hogy szembenállás hát nem kezdődik, a zsidóság egy szétszórt kisebbség a világnak ezen felén, ugye itt él akkor valószínűleg több zsidó arányait tekintve, mint ahányan nyugatabbra, a római, vagy a római birodalom széttört utóterületein. Viszont azt tudni kell, hogy mielőtt eljött az iszlám, a perzsa római nagy háborúzás 700 éve, majd 700 éve alatt, volt egyszer egy óriási perzsa siker, amikor majdnem összeroppantotta a bizánci területeket Perzsia, és elfoglalta Kis-Ázsiát, elfoglalta Szíriát, elfoglalta Szentföldet, és akkor például a perzsa király megengedte, hogy a zsidók visszaépítsék a második szentét, vagy a harmadik szentét felépítsék, és utána csak egy két-három éves időszak után fordult vissza az egésznek a menete, és tértek vissza a bizánciak. Addig egy óriási reménykedés volt a zsidóság részéről, és óriási ijegység volt a római uralom keresztényei szempontjából, hiszen akkor fordult a kocka, hogy ki van felül, vagy ki van alul. Különben magára a Mohamedán, illetve a muszlim erőkre, később Omar kalifa ugye foglalja el Jeruzsálemet, ugye a Szentföldet, jó 60-80 évvel ezután, hogy ez a kis időszak megtörtént. Messiásként. Vannak ilyen utána gyártott midrások, akik persze korábban datálják direkt magukat, de hogy így kvázi meg van jósulva, hogy jön egy sémita, tiszta monoteista, szentháromságot nem hívő arábiai proféta, aki vagy valami fajta vezető, aki ugyanúgy, mint annak idején Kürosz felszabadítója lesz Izraelnek. Úgyhogy szembenállásról semmiképpen nem beszélhetünk. Arról, hogy esetleg a játribi, vagyis a medinai közösségbe Mohamed és az ottani zsidó törzsek politikai vitái, harcai, szövetségi rendszere, árulása és a többi szövetségszegései miatt mik voltak, az nem jutott el senki ezt se hírként. Szóval az, ahol nem volt igazán, vagy kicsit tudta volna az ember nyomozni, mint történt ott pontosan. A végeredményben a hatás az volt, hogy míg a zsidók ki voltak tiltva 400-300 évre Jeruzsálemből, csak Tisza B'Av-kor jöhettek föl gyászolni, a rómaiak idején, vagy később a keresztény rómaiak idején, ez jó 500 év, addig muszlimok egyből visszaengedték a zsidókat. És azt a részt, amit a Szentély hegyet, illetve azt a Sziatófa részt, amit szemetesnek használtak a bizánci keresztények, azt utána hagyták megtisztítani, úgyhogy mindenképpen egy pozitív fordulat vette kezdetét az iszlám eljövetelével a zsidóságnak, illetve a zsidóság ekkor ebben a birodalomban, ebben a Omayyád, később főleg az abbaszida kalifátusban, ami már nem terjeszkedik, hanem konszolidálja határait Kína és Franciaország között, ez az a birodalom, amiben a zsidóság azzá közösségé válik, szocioekonomiailag és teológiailag is, amit ma ismerünk. A zsidóság nem, a Talmud alapján áll, ha halakhát tekintjük, de Istenről való gondolkodás, valamifajta nincs zsidó teológia, de mégis a teológiát akarja megfogalmazni, zsidó filozófiát, azt arab-muszlim, persze görög háttérrel, de arab-muszlim Ibn Sina, Ibn Rushd és Al-Farabi többi hatására hozza el. Szóval élen járnak ebben az arab filozófusok, és azt veszi át később a zsidóság is, akár a haszidizmus későbbi misztikusok és pietistákra hatottak a szufik. Ugyanígy a muszlim teológus racionalisták pedig hatottak olyanok, mint Maimonides. És ahogy mondtam a szocioekonomiai háttérről, ebben a korszakban lesz a zsidóság kereskedelmi nemzeti. Eddig földműves nemzet volt, és mindig megmaradt a saját portájánál, és ott gazdálkodott, és akár akrobatikus földműveléssel a kezelkedett, a Szentföldön, a hegyekben, vagy pedig lent a oázisokban, vagy a Eufrátész partján, de innentől kezdve a zsidóság nyakába veszi a világot, és Kína, és nagyjából Sárlemány Áhenya között ő az, aki megy. Maga Maimonidesnek testvére is úgy hal meg, hogy az Indiai óceánon elsüllyed a teljes rakománnyal egy hajón, és ezután lesz a világ egyik legjobb orvosa Maimonides, de hogy így addig eltartotta a testvére őt. És ezek a távolsági utazók lesznek azok, akik ugye könnyebben jutnak be, vagy bebocsátást könnyebben kapnak a keresztény területekre, mert ők nem az ellenálló, vagy ők is egy kisebbség az ellenálló, vagy az ellenfélnek a területéről, ezért így lesz az, hogy az első többségében beérkező zsidók, akik ezen a borzasztó nagy és nagyon óriási hasznot hozó kereskedelmi útvonalnak a hasznát lefölözik, ők lesznek azok, akik adnak kölcsön királyoknak és püspököknek katedrálisok és egyetemek megalapításához. Szóval nagyon sok ma csodált gótikus katedrális zsidó kölcsönből épült fel, de ez csak a muszlim birodalom belüli távolsági kereskedelem végső kereskedője, aki az egészet lefölözi, aki a luxusztiket eladja Európában, vagy Bizáncban, emiatt tudott kölcsönt adni a helyi zsidó. És így alakul ki az a közhely, vagy a kép, hogy a kereskedő, vagy a bankár, vagy bármi más ilyen beszorított, de mégis nagyon is emblematikus szakmák a zsidóságra ragadnak, és ez csak 850 után kezdődik, mikor az abbaszita kalifátusban ez a távolsági kereskedelem elindul, és berobban. Ez a Pax Islamica korszaka.
Igen. És hogy egy kicsit ugranánk rögtön a mába.
Jó.
Ez a hol szűnt meg ez az óriási aranykor, ez az óriási türelmi időszak a zsidósággal szemben, az iszlámban. Jelenleg ők is így magyarázzák a történelmet, ahogy például ön. Beszélt esetleg arab emberekkel. Őnekik milyen történelem szemléletük van ezzel kapcsolatban?
Hát most ugye én nagyon, nagyon vastag ecsettel festettem most, és ugráltunk itt 200-300 éveket. Nyilván mondhatnék még szépeket a andalúziai korszakról, vagy arról, hogy amikor kiűzték a zsidókat Spanyolországból, akkor egy nagy részük az ottomán szultán támogatásával a hadiflottáját oda küldve jutott el Isztambulba és Kis-Ázsiába, vagy Törökország területére. De nyilván ez egy viszonylagos jólét. Szóval azt tudni kell, hogy nagyon sokszor épp azért volt ez a fajta aranykorszak, vagy az aranykorszak is olyan volt inkább, hogy viszonylagos, szóval Európához képest volt aranykorszak. Keresztény területekhez volt képest aranykorszak. Itt is voltak pogromok, volt, hogy leöltek Andalúziába is, vagy Marrakesbe ezreket, 6000-et egy pogrom alatt például. Például úgy, hogy kormányzónak meg volt éve egy zsidó, amit ugye elfelejtelenül az ortodox iszlám értelmezés tilt, hogy igaz hívók fölött nem lehet más hitű, még akár a könyv népei közül sem, akiket ugye megalázott, megtűrt, de megalázott helyen kell tudni a társadalomon belül, ezért őt is, vagy a közösséget is megtizedelték, akik betörtek oda, fundamentalisták. Úgyhogy...
Rabbi, szeretnek önnel az arab barátai történelemről beszélgetni? Beszélgetett ön történelemről? Milyen az ő történelem szemlélet?
Ilyen különben, hogy arabok, ugye ez nagyon nehéz ugye mondani, hogy milyen arabok, hol, és ugye maga az arab
közösség
összetett, szóval egy arab lakosságnak egy nagy része ugye, hogy azzal, hogy állandóan érkeztek vér, szóval rabszolgák, szolgák, kereskedők Európából, vagy Ázsiából, vagy az, hogy ezer évig törökök uralkodtak, a belső-ázsiai népek uralkodtak az iszlám világ felett, ettől az arabság is rettentően heterogén. Nyilvánvaló az a fajta önreflexió, amire Európában képesek vagyunk az elmúlt 200 évben inkább, de abból is inkább az elmúlt 30-40-50 év, amire így marcangolóan szételemezni és önkritikusan állni magunkhoz. Erre a szintre szerintem a hivatalos arab narratíva még nem ért el, és egy sokkal koherensebb, és sokkal... Szóval inkább a történelem szemléletük az inkább 19. századi. Szóval romantizált, és nem a hibákat...
Pánarab, tehát...
Nem, a pánarab mozgalom az inkább már a múlté, a pánarab szemlélet, az megbukott valahol a hatnapos háború és a jomkipúri háború körül megbukott. Nem csak az Izrael ellen vesztett háborúk miatt bukott el, hanem az arab vezetők diktatúrok önzése miatt is, szóval nem tudtak kiegyezést megegyezni, holott az 1880-as évektől már ott volt az arab világban, és főleg érdekesség mondom, arab keresztényektől indult Szíriából. Hiszen ugye a francia mintára képzelték el a pánarab mozgalmat, hogy mindenki arab nyelvű, és nagyjából egy törről fakad, az legyen egy országba törülve ilyen alapon, és akkor nyilvánvaló a keresztények ötlete volt a pánarabizmus, amit később csatlakoztak is mások, különben zárjába, mind a Beirut és a damaszkuszi oda került amerikai protestáns iskolák körül szerveződött ez meg. Ugye az angol szász világ akart magának teret, illetve befolyást szerezni a muszlim világba, és ez így sült el, hogy akkor végül egy önálló nacionalizmust indítottak be belül, nagyjából a cionista mozgalom előtt 10-20 évvel már. Amihez persze mások is csatlakoztak, és hogy a muszlim világban is a vallás pont ebben az időszakban háttérbe szorult, ha megnézzünk ugye 1920-30-ból egy iskolai tablót, vagy egy utcaképet, akkor alig látunk kendős nőket, szemben a mával. És akkor ezt is lehet elmondani arról, hogy így múlt ki a pánarab szekuális nacionalizmus, ahogy a kendők visszakerültek a fejre. Most abba csalatkozott a Közel-Kelet, és inkább a vallás felé, vagy a tradicionalizmus felé fordul, ami már annak idején segített, hogy a mongolok ellen.
De akkor ma is így gondolkodnak?
De, ilyen nincs, hogy így gondolkodnak.
Hogyha ön beszél az arab barátaival, és ilyen történelmi kérdések felszínre kerülnek.
Az, hogy és azt sem kell mondani, hogy egyének szintjén nincsen önreflexió, viszont van egy nagyon erős kohéziós erő, ami sok esetben a kibeszélést, vagy a megbeszélést, vagy az önkritikát azt nagyon nehézkessé teszi. Szóval öltek meg már egyiptomi írót, vagy arab értelmiségit, vagy el kellett menekülni a számüzetésbe, vagy más helyre, hogyha esetleg a népharag elől, vagy akár a hivatalos hatalom elől kelljen menekülnie. Mondom, nagyon fragmentált az arab világ, a muszlim világ szintén, ugye, és itt túl sok külső szereplő is manipulál. Szóval azt nem szabad elfelejteni, hogy milyen lehetne az arab világ, hogy nem lenne ott olaj. Kit érdekelne, és kiavatkozna bele. Szóval valóban ott toporogna az elmúlt 100 évben Anglia, Amerika, Franciaország, Németország és Oroszország, vagy most már Kína és Japán manipulálna pénzzel, haderővel, vagy pedig sem. Úgyhogy így nem elég a megosztottság vallási törzsi okok miatt, még ott van háttérben óriási manipulációs erő.
Teljesen igaz, nagyon érdekes. Viszont, hogyha már ott tartunk, hogy önreflexió, esetleg önreflexió hiánya, akkor a arab társadalmakba az individualizmus, illetve a törzsi betagozódás. Ön ezt hogy látja?
Hát ugye az iszlám arra jött el, hogy elvileg ezt megszüntesse. Az iszlám ugye egy egységes közösséget akart elképzelni, ugyanúgy elvileg van a héberben és az leom, nemzet, vagy valami hasonló, persze ez nem a 19. századi fogalmak szerint kell érteni, de valami közösség, ami egyet valló közössége, pláne, hogyha van vér szerint is kapcsolat, és akkor ez pláne jó. Ugyanúgy az eklézsia, vagy az egyház, mint közösség, igen. Ugyanígy az umma, a közösség, a hívő közösség, az elvileg túl kéne, hogy szárnyaljon törzsi és kláni határokat, és végül is olyan szabályokat is elhoz, és olyan szabályokat is, vagy joggal, mármint iszlám jog akar eltörölni olyan szokásokat, amik, vagy teljesen más mondarról, amit látunk magunk előtt, gyakorlati dolgokat, azok előtt meghasal az iszlám. Úgy értem, hogy az iszlám vesztett sok esetben a törzsiséggel szemben, mert a törzsiség az akkor ott már 10 000 éve úgy volt. Ugye ez a sivatagi lét, ez a Mad Max civilizációban nagyon keményé, szívossá és nyakassá teszi a közösségeket, és a bevett hagyományok és a túlélés miatti hát kegyetlen környezet nagyon könyörtelenül is teszik sokszor a közösségeket. Ha megakuszik valaki, akkor szomjan hal, vagy ilyen hal. Ugye ez a fajta habitus, ez sok esetben kialakul.
Ez néha akkor felülírja az iszlámot is?
Igen, iszlámot is felülírja, igen. A hit botránya, a muszlim hit botránya, hogy 1400 évvel az iszlám eljövetele után 1000 törzsekből áll össze az arab világ. hogy Szíriában, Irakban, az ember ránéz egy, kicseréli a Google-be, azt mondja be, hogy törzsi térképe Iraknak, törzsi térképe Szaúd-Arábiának, törzsi térképe Jemennek, akkor hirtelen ilyen mozaikot lát maga előtt, ahol 80 szín táncol szeme előtt, és akkor ezek azt jelentik, hogy nem házasodnak egymás között, hogy más tájszólással beszélnek, és ugye van ez a jiddis kifejezés, hogy nicht unsere, ugye nem közülünk való, ez az arabban is abszolút így van, hogy musminna, nem a miénk, nem a miénk ő.
Nagyon érdekes.
De
akkor miért nem tudja ezt valaki megvalósítani, hogy azt mondja, hogy ő a törzséhez jobban ragaszkodik, és a Koránból is esetleg a pozitív részeket emeli ki. És egyszerűen ő nem lesz terrorista, nem zavarja, hogy Izrael létezik, Izrael állama él. Hogyha erősebb bizonyos szempontokból és bizonyos helyeken a törzsi, mint az iszlám, akkor ez miért nem valósul meg?
Most nagyon azokat ugrottunk. Nagy szírtán, a terrorizmus, ugye legtöbbször, ugye, akik terrorizmus most hajtanak végre, azok ugye nem annak értelmezik, hanem teljesen más küzdelemnek. Különben nem tudom, sok mindenkit lehet a terroristának nevezni, aki szabadságharcos volt. A fontos csak az, hogy azt kérdezi a szerkesztő úr, hogyha a törzséhez hűbb, akkor Hogy volt a kérdés pontosan megfogalmazva?
A törzséhez hűbb, és a törzsi is sok helyen legyőzte, vagy bizonyos helyeken legyőzi elvekben az iszlámot, akkor miért nem azt mondja, hogy ő a törzsi alapján a békességhez, a szeretethez ragaszkodik, esetleg a Koránból is ezeket veszi ki, uh-huh. És ami a Korán a terrorizmusra vonatkozik, meg a gyűlöletre, meg a zsidó gyűlöletre, az kész, az kidobja.
Az iszlámban valamilyen szinten ugye nem zsidó gyűlölet van, vannak negatív megjegyzések a zsidóságra vonatkozóan, de ott is ugye teljes mértékben megosztik két rész között, nem akarok kitérni a kérdést elő, csak most innen kezdem, hogy mondjuk van a Bene Israel, ugye héberül arabul Bene Israel, Izrael gyermekei,
és van ők egyébként beszél arabul egy kicsit?
Picit. És utána pedig ott van a Yahud, és teljesen másképp értelmezi az Izrael gyermekeit, mint a zsidókat. Szóval az Izrael gyermekei, ők Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai voltak, Mózes népe, akik muszlimok voltak, vagyis engedelmeskedtek Istennek, és a zsidóságra, akik miatt el kell, hogy jöjjön a Jézus, aztán pedig a Korán, Mohamed, ők pedig már egy másik úton jártak, ők már egy méltatlan utódjai annak a dicső első nemzedékeknek.
De az első nemzedékben senki nem maradt.
Hát maradt, csak ugye a leszámoltak, már elsatnyúltak, vagy hát, legalábbis hűtlenek lettek.
Úgy értem, hogy akit szeretni kell, akit mondjuk meg kell menteni, olyan már nincsen sajnos. Csak olyan van, aki elsatnyult.
Hát nem, azzal jön el a Korán, azzal az állítással jön el a Korán, hogy a zsidók is, és a keresztények is félreértelmezik, meghamisították az isteni szavakat és hagyatékot. Szóval a kinyilatkoztatást eltorzították. És ezért van szükség Mohamedre, hogy ezt helyrelántsa. Vagyis úgy is lehetne értelmezni, hogy a Korán az kommentára, egy helyettesítő, vagy értelmező kommentárja az evangéliumoknak és a Tórának. Úgyhogy így Jézus is ebben a rendszerben muszlim, és Pál apostol, aki eltorzítja. Szóval, hogy így van értelmezve, hogy akkor van egy utód, aki különben a közvetlen környezetének, Jézus közvetlen életében meglévő környezetének a hagyatékát eltorzítja. Ő, aki nem is találkozott fel soha, csak ugye látomásban. Úgyhogy az iszlám így gondolkodik erről, hogy ezre van szükség, létjogosultsága ez a mohamedi küldetésnek. Ezért hívják őt a proféták pecsétjének. Ami pedig a eredeti kérdésre vonatkozott, hogy lehet-e kikerülni ezt a kérdést. Az, hogy az iszlám, a gyumma eszméje sose teljesített be, vagy csak ha igen, akkor csak ideig, óráig, vagy bizonyos közösségek, ahol volt szintén pártütés, hogy én igazi muszlim vagyok, te nem vagy igazi muszlim, stb. Arra nem tett le még senki. Ez nincsen, ez egy eszme, amit meg kell ugrani, de az mindig ott van, mint léc, mint mérce.
Így már érthető.
És ugye, és vannak elvek, hogy elvileg ugye, ami egyszer muszlim föld volt, az már nem lehet újra nem muszlim föld, ezért a békekötés, vagy bármifajta megbékélés, az csak ideig órák lehetséges. Ha 100 évig, vagy 1000 évig erős a másik oldal, akkor 1000 évig tart a hudna, vagy a tűzszünet, vagy a béke, ez a hát a harc nélküliség, de nincs, aha, nem lehet béke azokkal, akiknek, igen, akik eltartják. Aha.
Tehát akkor az van, hogy a törzsi kultúra az valahol lezáranak, meg vannak a határai. Aki innen tovább akar lépni, az már csak iszlám szinten, az már csak korán szinten tud tovább lépni.
Vannak mindenfajta helyi megoldások. Nyilvánvaló ott is van, mint a Kuwaitnak a saját példája, vagy az arab emirátusok, ahol ugye több emirátusból tevődik össze a vezető réteg, és minden törzsnek megvan a saját kis területe, és úgy egységes mindenfajta megoldás van, de azok is, hogy is mondjam, valahol, ha valaki egy 100 évvel korábbi korszakot néz meg, amikor volt kalifa, vagy volt valamifajta egységesítő. Persze akkor sem, már a halvány utánzata se volt annak, aminek korábban azt elképzelték, és ugye 950 körül, kb. 950 óta már mamelukok, török származású emberek uralkodtak a kalifák fölött is, szóval mert nem volt igazi kalifátus sem, szóval akinek valódi hatalma lett volna. De hogy míg az a szimbolikus egységesítő személy sincs meg, és ezért mindenki ebben a zavarosban így halászik. Szóval azt mondanám, hogy ez egy átmeneti korszak, és mindenki, amint a szekularizmusnak a 60-80 éve lecsengett, mindenki a régi letűnt világot akarja visszahozni, a saját, vagy annak a utódjaként abba a szerepbe lépni, hogy ő akkor vezetői lesz a arab, vagy a muszlim világnak. És ugye ezért olyan furcsán ellentmondásosak sokszor a muszlim világ vezetőinek a szereplése, mert mindenki úgy gondol magára, hogy esetleg a szekuláris arca, vagy egy modernebb arcát adja ennek, vagy annak. Maga a muszlim testvériség is, ami ugye az a kalifa, hát lemondatása után kb. 2 évvel már beindul, szóval 1927-ben, ugye 100 éve, amikor már Hassan al-Banna és a többiek már létrehozzák a muszlim testvériséget, amikülönben Egyiptomban jön létre, de Pakisztánig, Maláziáig és Szenegálig az ugyanazt akarja, hogy legyen újra kalifa. És hát torz módon, de maga a Daesh, ugye a Daulat Iszlami, az iszlám állam is ezt akarta a maga módján. Az, hogy mások nem tartottak ezzel, vagy túlzásnak és torzulásnak nevezték magukat, az egy másik dolog. De hogy mindenki ezt az elveszett kalifátust látná, kb. Úgy vannak oda ezért a muszlimok, mint ahogy mondjuk 1 milliárd katolikus lenne baj, hogyha 100 éve nem lenne pápája.
És Izrael ennek a katalizátora? Ők úgy gondolják?
Nem, inkább azt gondolják, hogy mi az, hogy kalifát keresnek?
Nem. Tehát az, hogy az Izraellel kapcsolatos dolgok, amit ők csinálnak benne, leginkább terrorizmus, az beindítja a végidőket. Ők így gondolkodnak?
Hát a végidővárás, ugye a kereszténységnek a veszőparipája, ebben a körzetben jön el a kereszténység is. Az iszlámban is ugye az évszázad, amikor volt a óriási vulkánkitörés Indonéziában, 7-10 évig nem volt elég termés, éhínség volt, furcsa volt a naplemente, furcsa voltak az éjszakok és a nap, és az ég más színű volt az óriási... Ez az 550-es éve, 550-es éve, amikor volt a Justicianus féle iszlám eljövetel előtti pár évtized, akkor volt ez a... Szóval iszlámban is benne van ez a fajta világvége, mert ott teljesen ugye a nagy járvány után egy óriási pánik volt ott a világon, hogy mindjárt itt van a világvége. Ugye ez az Koránban is megjelenik, és a Koránban is ugye nagyon erősen megjelenik a keresztény oldal. Szóval a Korán ugye a tórai történetek, evangéliumi történetek, apokrif történetek, és talmudi és egyéb ágádák és midrások. Ez a 85-90% a Koránnak. A Koránnak az a mondata, hogy aki megöl egy embert, az önt az egész emberiséget megölné, és aki megment egy embert, aki egész ember is megmenteni. Ez a Sanhedrin taktátusból van a Misnából, vagy a Talmudból. Szóval, hogy korábban is, iszlámban is ott van ez a gondolat a végidők várása és a közeliségének tartása, vagy úgy kell lenni mindenkinek minden nap, mint hogyha ma jönne el, vagy holnap, és azért persze térjél meg, és legyél jó ember, mert nem tudod, mikor van sosem a vég. Ez benne van mind a három vallásban. Itt én megfordítanám, inkább azt mondanám, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy azért kéne, hogy eljönne a kalifa, nem azért, hogy világvége legyen, hanem azért, hogy azért jöttett el csak Izrael, mert nem volt kalifa. Hogy végig a hitetlenek, mármint a keresztény hatalmak, az akkor már nagyon eladósodott és nagyon a végénapjait rúgó ottomán birodalomban, azért tudtak így a zavarosban halászni és kavarni, mert majd már 1880-ban kijelöltették az európai birodalmak az eladósodott ottomán birodalomtól, hogy keresztény telepesek is európaiak vehessenek földet ottomán birodalomba. Előtte nem volt lehetőség. A cizmus ezzel él. Ugyanez a lehetősége. Vagyis, hogyha erős muszlim hatalom van, akkor ez nem is került, lehetett volna erről szó. Mindig menekülhettek volna a zsidók muszlim földre, hogy korábban, de kikanyarinthatni belőle területet, azt nem kanyarodottak már belőle ki. Szóval önállóságra, itt az önállóság a botrány.
Igen.
Hogy a din al-batl, a már túlhaladott hit, vagy törvény, vagy vallás, az újra erőre kap, hogy ez a hitnek a botránya. És ezért ennek van egy territoriális jellege, van egy népi jellege, ami egy marxista megközelítésben, marxista dialektikában is történelmi szemléletben kap egyfajta magyarázatot, egy kulturális, civilizációs, vallási szempontból kap egy teljesen másik magyarázatot.
Mert én azt nem értem, az számomra botrány, hogy csupaszív emberek, csupaszív arab emberek. Uh-huh. És most akkor nem árulunk el titkot a nézőknek, hallgatóknak azzal, hogy egy nagyon híres izraeli filmsorozat kapcsán is beszélgetünk, aminek a címe Fauda. Hogy ezek a csupaszív emberek hirtelen hogy lesznek a szeretetből gyűlölők? Ez számomra nagyon, nagyon nehezen érthető.
Valóban le kell szögezni, hogy ha az ember, ugye persze most nyilván valamikor sok minden ember be tud futni, de hogyha csak úgy default nézzük az arab vagy a muszlim világnak ezt a közel-keleti részét, a törököket, perzsákat pláne, vagy az arabokat, akkor a világ egyik legbarátságosabb és legvendégszeretőbb közösségei élnek. Én magam is sehol felhasztott vagy a melegséget, nyitottságot, segítőkészséget soha nem tapasztaltam sehol a földön, mint ezeken a vidékeken. És valószínű, beszéltünk arról, hogy mi mindent köszönhet európai kultúra arab vagy a muszlim kultúrának, ugye maga a lovagi kultúra is onnan jön. Szóval Murúa, a nevezetű lovagias vitézség, de akár a lantos trubadurujének is, szóval minden ilyen szempontból onnan jön, a keresztes háborúk idején vette át Európa. Szóval, hogy a szélsőségek világa az arab világ. Ahogy a sivatagban nappal megsülsz és este megfajtsz, ugyanígy...
És át tud fordulni.
A legjobb barát tud lenni a legkeményebb ellenség. Vigyázz, hogy a legjobb barátod is lehet, de a legnagyobb ellenséged is lehet. És nem fog engedni. És ugye mivel a büszkeség olyan erős ez az arab kultúra, de nem csak arab kultúra, szóval mindenhol általában van is egy ilyen a Eltén, a feleségem pszichológus, és van egy ilyen tankönyv, amiből tanult annak idején, egy itt tanító vietnami származású pszichológus nő írta, ilyen ilyen szociálpszichológiai könyv, és ott van egy ilyen fejezet, ahol ilyen jellemeznek közösségeket, antropológiai megközelítéssel, hogy pásztornépek és a földművelő népeknek a sajátja, és ugye az a fajta harciasság ami esetleg a pásztornépeket, a hegyben lakó pásztornépeket jellemzi, mint amik mondjuk a szerbek, Balkán, Dél-Olaszország, ahol nagyon meleg és rettentő meleg és jó hangulatú emberek vannak, de egy perc alatt előkerülnek a kések, és akkor és akkor a vendetta, a vérbosszú és minden más, hogy ezeken a helyeken tovább él, mert nincsen központi hatalom, magadnak kell, hogy elégtételt szerezzél, mert senki nem fog megvédeni. Ha te nem rettented el a másikat, akkor visszajön. Ezért olyan brutálisnak kell lenni, hogy meg se esélybe se jusson.
Ez érdekes, érdekes.
Rettegjen tőled.
Mert ha nincs kalifa, akkor...
Pláne, hogyha nincs egy széles muszlim, de itt most általában mosolják a törzsi kultúrára, mondjuk, és a sivatagi kultúrára, ami 8000 éves, amilyen a Balkán vagy Dél-Olaszország, sokkal olyanabb még a muszlim világ, vagy akár Irán is tudna lenni, mert szűkebbek a források, nem annyira zöld, és ott meg kell védeni a kutat, az oázist, és a többi, és akkor ezért, és mivel tényleg, ahogy vagy nyugaton is nem volt ott a törvény, vagy csak így hány kilométer, hány mérföldenként volt ott egy sheriff, miért hozott meg állam mindenki pisztolyt? Szóval ez nem, úgyhogy ha valaki elég magasan repül fölé, mint egy madár, akkor látja ennek az antropológiai humánus részét.
De van, aki intelligensen tudja kezelni a fegyvert. Tehát attól még nem lő le másikat, hogy neki önvédelme legyen. Hanem egyszerűen csak hordja, hogyha olyan tört, hogyha medve támad.
Ja, vagy most arra gondolsz, hogy a közelmúlt eseményt akarod összekapcsolni azokkal, hogy akkor miért van. Hát ez a törzsiségből fakad, a törzsiség gondolatából.
Na jó, és bocs,
nem azon kell bosszút állni feltétlenül, aki ellened elkövette, hanem a közösségből bárkin.
Igen.
Ami különben a római és ürömes benne van, a kapulettek, és szóval ott is a törzsek és családok, a olasz vendettában is az van, hogy vagy a maffia törvényeiben is van, hogy a másik csoportból, a bandáborúban bárkit lepuffanthatok, azzal elég tételt vettem.
Hogy egyik nap még az életét adná a másikért, mert akkor a barátja, és akkor hirtelen jön valami geller, és egy tanítás rabjává válik, és terrorista lesz belőle. Tehát ez az óriás is. És bocsánat, hadd kérdezek. Ja,
igen. Szóval az, hogy milyen tanításon, vagy az, hogy milyen hosszú kapcsolatok után válhat valaki egy gyilkosával annak, aki is legkorábban őt alkalmazta, vagy neki dolgozott. Hát ez tényleg nehéz kérdés, különben...
Hogy látod Izraelben? Hogy látod az izraeli arabokkal kapcsolatban? Hogyha beszéltél velük, hogy tud ez az óriási ellentét kialakulni egy pillanat alatt? Vagy egy-két nap alatt? Vagy?
Az igazság az, hogy az van, hogy minden egyes párhuzamom, amit mondanék, az valakinek kicsapná biztosítékot, de hogyha azt mondom, hogy megszállásként élik meg, és a barátság az lehet őszinte barátság, lehet megjátszós barátság, és lehet őszinte barátság, amiben őt kezdik el zsarolni hátulról, hogy csináljon valamit. És akkor a negyedik verzió az, amit te mondtál, hogy valami tanítás meggyőzi őt, és közbevált át az őszinte barátságról valami teljesen másra, vagy közbeírja őt az, hogy igaztalanul lelövik az ő rokonát.
Ez mind szerepel a film sorozatban.
Igen. És utána vált át, és akkor az lesz, hogy akkor bosszút akarok állni.
Akkor még egyet kérdezek.
És de úgy értem, hogy a francia ellenállástól kezdve, a Haiti lázadáson át, a bármifajta rabszolgalázadáson az USA-ban, vagy a rómaiaknál, vagy bárhol máshol, Kenyában a Mau-Mau lázadásnál az angolok ellen, nem muszlimok. Törzsi emberek, már megtért keresztények, vagy Európában egymás megszálló hatalmaknál simán vált az egyik, vagy a szolga, a cseléd, az testőr gyilkossává annak, akit megszállónak és elnyomónak tartott. Lásd, szikek és a Gandhi család, akkor mind a két Gandhit a szik testőre ölte meg. És a szikek különben zárjában a muszlimoknak a esküdtellenségei kvázi olyan szinten, hogy ugye az első nem tudom hány gurujuk az mind mártírja lett a muszlim hatóságoknak. Szóval, hogy konkrétan elfűrészelték, hogy olyan borzató kihalált haltak. Szóval, hogy, de hogy így ez nem muszlim sajátosság még. Ott van például a bírák könyvében, amikor megy be az egyik bíra az őket elnyomó tartó ilyen királyhoz.
Jefte vagy?
Igen, és be van rejtve a kés, és mondja, hogy beszélgetni akarok vele, csak küld ki a többieket. És ugye...
És markolatig
benyomja a hasába a kés, hogy benne is marad a kés. Szóval egy merélet, az ő terrorista, ugye? Nem? Szóval, ha úgy nézzük, akkor egy terrorista, mert békével ment, tárgyaltak, és a tárgyalás közepén öltem meg. Most akkor a terrorista, vagy nem terrorista? Vagy hős. Úgyhogy ezért ugye nehéz ez a témakör. Nyilvánvaló, ha az ember a másik félelemvel,
akkor... Nők egy gyermekeket,
ez egy teljesen, ugye, ez egy másik, teljesen másik kérdéskör. Sajnos a retorika, és sok esetben a tettek is, ugye, arra sarkalják az embereket, és ugye mindenkinek van a saját szentírásában arra vonatkozó hivatkozási alapja, hogy azt miért szabad éppen. Nem csak a muszlimoknál van olyan hadisz, ami esetleg ezt megengedhetné, persze van más is, ami ennek ellentmond. Ugyanígy ugye, hogyha a kánáni hét nép, vagy amalekitaként kezdenek egyesek rátekinteni az ellenségre, akkor kötelező mindenkit kiirtani, még a gyerekeket is, Biblia. Úgyhogy persze miközben a mostani palesztinoknak, ugye mert a legnagyobb bűnük nekik a bálványadás volt, és az ember áldozat. Ők sem nem áldoznak embert, sem pedig nem bálványimádók, vagyis hogy lehetne párhuzamot vonni, nem beszélve arról, hogy ugye ha a genetikai vizsgálatot megnézzük, és most jön a csattanó, akkor a palesztinok, úgy általában amblok, feltételezhető, több mindenképpen ugye kerül össze, vagy kerül ki a palesztin lakosság, de mindenképpen a genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a palesztin arabotnak egy bizonyos része, 40 és 60-70% között, attól függ, melyik falu, melyik város, stb. Közelebb van a zsidókhoz, mint a többi arabhoz, akik Arábiában élnek, vagy Irakban. Mert ugye ez a levantei rész, ugye ez a szíriai tengerpart, Libanon és Palesztina, Izrael és Jordánia, ezen átcsaptak mindenfajta népvándorlási hullámok, de az alaplakosság, az arab tömeg, az mindig maradt ugyanaz. Úgyhogy nem beszélve arról, hogy a visszakerült és visszatért zsidóknak egy nagy része, akik visszamentek 1200-es években, 200-an, aztán 1600-es években 4000-en, meg stb. Azokból erőszak miatt, a plusz fejadó miatt, vagy a védelmi pénz miatt, amit a zsidóknak és a könyvnépének kellett, a dzsizia névre be kellett fizetniük, sokan áttértek muszlimnak. Ami azt jelenti, hogy van egy izraeli pasi, aki egy egész komoly könyvet írt erről, hogy kimutatta, hogy mind Abu Mazennak, akik Cfati család, mind pedig Abu Ismail Haniyának, aki Gáza közeléből különben ott a izraeli részen ölt elúzva a családja, szóval ottani paleszti család volt, mind a kettő zsidó hátterű.
Nem is hallottam meg.
Ami azt jelenti, hogy akkor a háború az két, de nem olyan szinten van ez, hogy most akkor a bibliai homályos múltba Ismael és Ábrahám, nem, ezek ilyen sokkal konkrétabb DNS által kimutatott.
Igen, anyakönyvileg le is lehet újra.
Igen, szóval így még
megúsabb. Még egy, ebből a filmsorozatból rendkívül, olyan, mintha rendkívül erős lenne a becsvágy.
Igen.
A becsvágy az arab emberekben.
Igen, nem büszkeség,
igen, tehát hogy az asszonyok bátorítják a fiúkat, hogy ezzel nagy lesz a neved a néped között, hogyha ezt végrehajtod.
Igen.
Mi ott ez a becsvágyat, mekkora, mi motiválja, miért nem lehet az ember individualista, hogy visszavonul és azt mondja, hogy ő jó mérnök lesz, és egész életében jó mérnök lesz.
Amért Achilleus-os. sem mérnök volt, hanem... Miért Achilleus sem az volt, mert az alfa hímek, és ugye mindenki valahol ebben a macsó kultúrában, mert ez a macsó a köbön. Szóval a macsó az Spanyolországban, megint csak ugye egy déli pásztor nemzet, csak Szerbia, Balkán és Olaszország után egy harmadik példa arra, hogy, hogy mennyire délen, mennyire, mennyire hat ez a habitus, vagy ez a hozzáállás. Úgyhogy ez a, ez a köbön szerepel ott. Nyilvánvaló, ha nem lenne a küzdelem, akkor, akkor, akkor másfelé nyomnák a szülők, vagy a nők, vagy általában a gyengébb, nem vagy.
Igen,
nem
bocsássa meg, ebben is erősítse meg, hogy, hogy az anya és nővér, illetve a fiú kapcsolat, az iszonyú erős. Tehát, a, tehát az anyának a elnyerése, a figyelmének az elnyerése, az, az, az rendkívül fontos az arab kultúrában, nem?
Nagyon-nagyon, ugye, nem, ez Európában is megvolt. Vagyis, most ugye elbontam a muruvát, ezt a bizonyos lovagiasságot, a trubadur és a lovagi költészetről beszélünk, hogy akkor hogyan beszélt valaki a középkornak azon a lovagi korszakában, amire mindig visszanyúlunk, a királylány és a szerenád és a többiek. Ez, ha az idegen nőknek, akibe szerelmes vagyok, annak ezt kapja, akkor a, és védeni akarom őt, akár másnak a felesége, de én akkor is reménytelenül szerelmes vagyok bele a másnak a felesége, de akkor is a szívennek múzsája.
Lúszine,
igen, akkor milyen védelem és tisztelet jár ki az anyámnak, vagy a húgomnak, vagy a nővéremnek, hogy őket sose becstelenítsék meg, vagy soha senki nem emelje rájuk semmi.
Igen, de ez irrealizmusba is hajlik.
Persze,
akkor nagyon
persze. De ez romantikus túlzás, igen, persze, irrealizmus súroló romantikus túlzás, de a film ezt nagyon érzékesen megragadja, és ugye mondom, a küzdelem, ez elmondhatnánk ugye nagyon sokszor, amikor a japánok megszállták Kínát, vagy amikor az afrikaiak küzdöttek a, nem tudom, a elnyomás ellen, vagy bármilyen másik helyet mondani, hogy hát mit zavart téged? Azt kell boldogulni, és abban a kultúrában hát érvényesülni. Mérnökként, vagy orvosként is hagyni az ellenállást, nem kellett megdögleni. Viszont ugye általában ezeket kollaboránsnak szokták utólag nevezni.
Hát ez, de lehet, hogy ez is benne
van. Ha ott sok a Petőfi, és kevés a... De
a nyomdás Landerer.
Igen, kevés a nyomdás Landerer, és több a Petőfi. De csak ennyi, szóval, hogy az ugye kár és fájó, hogy ez a zsidó közösség ellen van, de hogyha ez máshol zajlana 5000 km arrébb két független közösség között, akkor a szerkesztő úr és bárki más is sokkal megértőbb lenne. Csak így a bibliai álmokat, meg mindenfajta olyan közhelyet, ami esetleg a teológiát is már súrolgatja, vagy konkrétan beletenyerel, azt zavarja, ezért a fellépés lesz túldimenzionálva.
Igen.
Az annyi kamera, hát az elmúlt 30 év meghalt, nem tudom, 2-3-4 millió ember Afrikába, Szudánba, Kongóba, itt-ott, senkit nem érdekel, de ez a konfliktus, ez muszlimnak, kereszténynek, zsidónak nagyon fontos, mert érinti a teljes identitását a nyugatnak, akik ilyen világvége város hangulatban vannak, akkor azt is érinti, és ezért sokkal nagyobb figyelmet kapsz. Szóval valószínűleg egy négyzetméterre jutóan sokkal több ebben a konfliktusban a újságíró, mint az összes többi konfliktusban a Földön.
Mint a fóka.
Igen.
Rabbi úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondta ezeket, felvilágosított minket.
Köszönöm a meghívást.
Köszönöm.